A látszatcsal, az SZDSZ elnöke szerint a kormányzást érintő legfontosabb kérdésekben nincs koalíciós feszültség. Kevesebb támogatás a gyógyászati segédeszközökre. Ma van a fogyatékkal élők világnapja. Ultimátum a Jennersdorfi bőrgyárnak. A magyar környezetvédelmi miniszter hivatalába kérette az osztrák nagykövetet. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió híradója hétfő este. A kormányzást érintő legfontosabb kérdésekben nincs koalíciós feszültség, mondta Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke. Ugyanakkor sajtóhírek szerint a Balaton összödi ülésen állítólag leszavazták a szabaddemokrata gazdasági miniszter közlekedési reformra vonatkozó javaslatát. Ma délelőtt pedig a miniszterelnök nem ment el az SZDSZ frakció ülésére, holott korábban erről volt szó.
Úgy látom egyébként, hogy a magyar sajtóban nagyon sok álhír kapott számra ezzel kapcsolatban, de ezeknek semmilyen alapjuk nincs.
Az SZDSZ elnöke ezt mondta a koalíciós válságra utaló kérdésünkre. Egy biztos, Kóka János múlt hét hétfőn még azt mondta, addig maradt posztján, amíg esély van a közlekedési reform végigvitelére. Ezek már a hétvégi kormányülés képei. Kóka János állítólag a tervezetnél korábban hagyta el a balatonüszödi üdülőt, miután a kormány leszavazta reform elképzeléseit. Horn Gábor ezzel kapcsolatban azt mondta, a gazdasági miniszter azért ment el, mert beszámolója után olyan kérdésekről egyeztetett a kabinet, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a gazdasági tárcához. Kuncze Gábor pedig azt, Kóka János nem is ment el korábban, hiszen a kormányülést követően volt még egy egyeztetés, és azon még ott volt a miniszter. Kuncze Gábor szerint nincs szó koalíciós feszültségről.
Nem alakulhatott ki ilyen, mert nem szavazta le a kormány, hanem elfogadta és támogatta.
De nem született végleges döntés?
Szerdán kormányülésen születik végleges döntés, de semmilyen ellentétes feszültség nincsen.
Az MSZP-nél ennél szűkszavúbban fogalmaztak.
Hát ezt a kormányszövő irodától kéne megkérdezni, vagy a gazdasági miniszter úrtól.
A miniszterelnök részt vett ugyan az MSZP frakció ülésén, és beszámolt a kormányülés részleteiről. Koalíciós feszültségről azonban nem volt szó, mondta Mesterházi Attila. Az SZDSZ frakció ülésén ugyanakkor nem vett részt Gyurcsány Ferenc. Kuncze Gábor szerint kizárólag azért, mert az összödi ülésen minden kérdésről sikerült egyeztetni, így okafogyottá vált a látogatás.
A két évvel ezelőtti népszavazás, az augusztus 20-ai katasztrófa miatti felelősség kérdése és a szeptemberi-októberi események is szóba kerültek a parlament plenáris ülésén. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ezúttal szokásától eltérően nem szólalt föl napirend előtt.
A kettős állampolgárságról tartott népszavazás évfordulója kapcsán a kereszténydemokrata Százfalvi László azt mondta, a kormánynak nincs kiszámítható stabil nemzetpolitikája, ugyanakkor felszámolta annak eddig relatíve jól működő intézményrendszerét. A fideszes Lázár János megdöbbentőnek nevezte, hogy a kormány saját köreiben nem találta meg az augusztus 20-i katasztrófa felelőseit. Gályé Zoltán, a miniszterelnöki hivatal államtitkára ezt cáfolta, egyszer, mint helytelennek nevezte, ha valaki természeti katasztrófából akar politikát csinálni. Az Emberjogi Bizottság fideszes elnöke az elmúlt hónapok eseményeinek kivizsgálásáról kérdezte az illetékes minisztérium államtitkárát.
Hogyan lehetséges egy jogállamban, hogy 77 napja nem tudhatják az emberek, hogy pontosan kiket és milyen felelősség terhel a 2006-ai szeptember 18-ai és az október 23-ai véres hétfő rendőri brutalitásaiért, illetve az azt követő napok rendőri túlkapásaiért.
Jogállamban úgy lehetséges, hogy 77, illetve 42 napja nincsenek válaszok, mert eljárások szerint működik, eljárási szabályok szerint működik az igazságszolgáltatás. Erre a minisztériumnak a legcsekélyebb ráhatása sincs, sem az ügyészséget, sem a bíróságot az igazságügyi minisztérium nem irányítja és nem befolyásolja.
Az államtitkár elmondta, Petrétei József miniszter Brüsszelben személyesen tájékoztatja az unió illetékes biztosát a történtekről.
Közös MSZP-Fidesz módosító javaslata határon túli magyarok számára. A szocialista és a fideszes parlamenti frakció egy-egy képviselője, Kocsi László és Németh Zsolt közös módosító indítvány segítségével szeretné elérni, hogy a határon túli magyarok jövő évi költségvetési támogatása 400 millió forinttal növekedjen. A kormány egyelőre nem hozott végleges döntést a kérdésben. Solyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét adományozta Joseph Eilernek, a New Yorki University School of Law egyetem tanárának. A kutató az európai integráció területén végzett munkásságáért, valamint a magyar integrációs folyamat és a Magyarországon folyó európai jogi kutatás támogatásáért kapta az elismerést. Solyom László köszöntőjében úgy fogalmazott, ritkaság, hogy az európai joggal és az unió megalakulásával valaki ilyen mérehatóan kultúrtörténeti és pszichológiai elemeket is figyelembe véve foglalkozzon. A professzor Keresztény Európa felderítő esszé című könyvének bemutatóját a Magyar Tudományos Akadémián tartották a Pázmány Péter Katolikus Egyetem konferenciáján.
Nem csupán arról van szó, hogy elveszítjük gyökereinket, hiszen egyszer mint el is zárkózunk azoktól. Nem hagyjuk, hogy ezek az értékek a felszínre jussanak. Ez komoly veszteség Európának, mivel egyik komoly erényünk épp a többarcúságban, a hagyományainkban rejlik. Legyen szó akár vallásról, vagy akár az alkotmányról.
A kormány mától szűkítette azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek megvásárlásához támogatást ad az egészségbiztosító. A jövő évi költségvetésben pedig csökkenteni akarja az erre a célra szánt támogatást. Egyébként ma van a fogyatékkal élők világnapja.
Én fel tudok rá menni. Nem azt mondom, hogy gond nélkül, mert elég macera így is.
Nagyon kevés még az olyan közhasználatú épület, amit igénybe tudnánk venni. Szerencsére a közterületek átalakításánál már ezekre figyelnek, de nem mindenhol.
A fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak 600 fogyatékos tagja van.
A hallássérültek számára jutott szolgáltatásokat szeretnénk fejleszteni, részben eszközökkel, részben pedig könyvtárosainkat beiskolázzuk jelnyelvi tanfolyamra.
A Parafónia zenekar tagjai fogyatékos gyerekek. Egy különleges színes kotta segítségével speciális hangszereken játszanak. Elfogadtatás, helyzetbehozás. Ez jelenti az esélyegyenlőség igazi megnyilvánulását, vallja a Mozgáskorlátozottak Szövetségének vezetője. Azt mondja, a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerének átalakítása tovább rontja a helyzetüket.
A mai rendszer átalakítás az kizárólag 12 milliárd forint forrás elvonását jelenti a december 1-től életbe lépő kormányrendelet kapcsán, és ez azt jelenti, hogy fogyatékos embereknek lényegesen többet kell térítési díjat fizetni egy-egy segédeszközért.
A Magyarországon élő mintegy 560 ezer fogyatékos ember csupán 10%-a dolgozik. Többségük rokkant nyugdíjból él, ami alig egyharmada a mai magyar átlag jövedelmeknek, azaz 40-50 ezer forint.
Változik a gyógyászati segédeszközök támogatása. Jövőre 7,6 milliárd forinttal kevesebb jut e célra. A lista úgy módosul, hogy a 7400 támogatott termékből a közgyógyellátottaknak felírható eszközök száma mintegy harmadával csökken. Azaz kevesebb támogatás jut majd például egyes hallókészülékekre, ortopéd cipőkre, vércukorszintmérő teszt csíkokra, kötszerekre.
Hatékonyabb felhasználást szeretnénk elérni. Azt szeretnénk elérni, hogyha a gyártó négy napra ajánlja a kötszerét, akkor abból a kötszerből nem fogadjuk el, hogy havi 30 darab szükséges a betegnek, akkor azt 4 napig kell a sebben hagyni, úgy, ahogy azt a magyar szakma ajánlja és elfogadja.
A tárca 6,5 milliárd forintos az ellátórendszer átalakítására kiírt pályázata lezárult, közölte a szakállamtitkár hozzátéve. 4312 aktív kórházi ágy kerül ki az ellátásból, ebből 1586 pedig végleg megszűnik.
A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem látja okát annak, hogy felfüggessze a december 15-ére szóló sztrájk felhívását. Bár a szaktárca elmozdult korábbi álláspontjáról, a mai napig nem adott elégséges garanciát az ígéretek teljesítésére, közölte Kerpen Gábor, az érdekvédők elnöke. A szakszervezet szerint a megvont támogatás miatt az inflációs várakozással a hiány olyan nagymértékű lehet, hogy osztályok megszűnéséhez, intézménybezáráshoz és pedagógusok ezreinek elbocsátásához vezet. Keményhangú levélben intézett ultimátumot osztrák kollégájához Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter. Amennyiben a Jennersdorfi bőrgyár 5 hónapon belül nem szünteti meg a rába szennyezését, Magyarország visszavonja az üzem működéséhez adott hozzájárulását.
A Josef Pröllnek küldött üzenetet Ausztria budapesti nagykövete vette át. A környezetvédelmi miniszter elégedetlen az ügyben eddig történt lépésekkel.
Amennyiben május 1-ig a rába a vízminőségében nem lenne javulás tapasztalható, akkor a Jennersdorfi Boxmark bőrgyárnak a vízjogi engedélyéhez 1997-ben megadott magyar hozzájárulást Magyarország vissza fogja vonni.
A miniszter szerint nem csak kormányzati szinten kell foglalkozni az üggyel, hanem Vas megyének is tárgyalnia kell erről Burgenland vezetésével, mivel Ausztriában a hatósági jogkörök nagy részét tartományi szinten gyakorolják. Az osztrák nagykövet leszögezte, megoldás csak az érvényes jog alapján születhet. Persányi Miklós hangsúlyozta, a magyar lépés illeszkedik ehhez.
Várhatóan az év végéig befejeződik a paksi atomerőmű helyreállítása. A 2003 áprilisában megsérült fűtőelemek ösztömegének kétharmadát sikerült eddig eltávolítani, közölte Kovács József vezérigazgató. Holnap megkezdődik a Tokokban lévő üzemanyag átrakodása a pihentető medencébe. Várhatóan még egy ilyen átrakodásra kerül sor, és még az idén kirakják az üzemanyag kazettákat a tisztító tartályból. Átadták Budapesten a Csepelt a Könyves-Kálmán körúttal összekötő útszakaszt. A Gubacsi út és a Soroksári út közötti mintegy 300 méteres, kétszer kétsávos útpálya, valamint az út mentén kialakított kerékpárút a térség közlekedési viszonyaiban jelentős javulást hoz, hangsúlyozta Demszki Gábor. Idén mintegy 200 kilométer új burkolat kerül a fővárosi utakra, jövőre pedig, tette hozzá a főpolgármester, további 130 kilométer utat adnak át a Podmanicki program keretében.
Ez nagyon sokat jelent a budapestiek életében. Három kerület számára azt lehet mondani, hogy Pest, Erzsébet, Soroksár és Csepel irányából teszi lehetővé azt, hogy a Soroksári útról közvetlenül elérjük mi autósok, vagy a tömegközlekedéssel közlekedők a Könyves-Kálmán körútat.
Együttműködési szerződést írt alá a fővárosi közgyűlés Fideszes és KDNP-s frakciójának vezetője a képviselőcsoportok szorosabb összehangolt fellépéséről. Tarlós István és Bagdi Gábor frakcióvezetők elmondták, hogy a polgári erők a keresztény értékrend alapján és a nemzeti érdekek érvényesítésével törekednek konstruktív ellenzékiségre. A brit belügyminiszter szerint csak minimális veszélyt jelent más országokra az a sugárfertőzés, amelyre a Londonban megmérgezett volt orosz titkosügynök halála kapcsán bukkantak. Erről is beszámolunk, előtte azonban nézzük, mi lesz még a híradóban. Folytatja, újra választották Chávez elnököt Venezuelában. Csángó gyerekek az országházban, Szili Katalin az országgyűlés elnöke fogadta a küldöttséget. Támogatás nélkül bezárhat a pécsi állatkert. Lemondott az Egyesült Államok ENSZ nagykövete. John Boltont már tavaly augusztusban nagy nehézségek árán tudta kinevezni Bush elnök, ugyanis a szenátus nem támogatta jelöltségét. John Bolton helyzete a minapi demokrata győzelemmel végződött törvényhozási választások után vált még ingatagabbá. A vitatott megítélésű diplomata így a távozást választotta, amit az elnök el is fogadott. A brit belügyminiszter szerint csak minimális veszélyt jelent más országokra az a sugárfertőzés, amelyre a Londonban megmérgezett volt orosz titkosügynök halála kapcsán bukkantak.
John Reid a minimálisra becsült sugárfertőzésről tájékoztatni kívánja az Európai Unió ber- és igazságügyi minisztereit is. A brit belügyvezető elmondta, hogy minisztertársainak beszámol az Alekszandr Litvinenko halála ügyében indult brit nyomozás fejleményeiről is. Időközben Moszkvába utazott a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának küldöttsége, amely a Litvinenko gyilkosság felderítésén dolgozó nyomozókból áll. A brit rendőrség vasárnap jelentette be, hogy 9 detektívet küld Moszkvába, hogy beszéljenek azokkal a tanúkkal, akik röviddel halála előtt találkoztak Litvinenkóval. A meggyilkolt ex-kémmel november 1-én találkozott Mario Scaramella állítása szerint a szervezetébe a halálos adag ötszöröse került a Litvinenkóval végző polónium izotópból. Az olasz állampolgár életkilátásait mindazonáltal biztatónak ítélik brit orvosai.
Újra választották Venezuelában Hugo Chávez elnököt. Az Amerika ellenességéről elhíresült politikus újabb 6 éves mandátumot kapott. A nemzetközi megfigyelők szerint rendben zajlott a voksolás. Chávez szövetségesei közül Irán már is üdvözölte a venezuelai államfő sikerét.
Hugo Chávez a szavazatok 61%-át szerezte meg. Elemzők szerint az elnök annak köszönhette elsöprő sikerét, hogy az elmúlt 6 évben a venezuelai olajexportból származó bevételeket szociális programokba fektette. Az eredmény kihirdetése után az elnöki palota erkélyén elénekelte az ország himnuszát, majd megköszönte a bizalmat.
A mai nap a kezdet, egy új korszak kezdete, amelyben meg fogjuk valósítani a bolivári nemzeti fejlesztési tervet.
Chavez később azt is nyilatkozta, hogy szeretné módosítani azt a törvényt, amely megtiltja, hogy 2012-ben harmadszor is elinduljon az elnöki székért.
A latin-amerikai térséggel foglalkozik ma esti Közbeszéd című műsorunk. Kofi Annan ENSZ főtitkár szerint a polgárháborúnál is rosszabb a helyzet Irakban. A politikus az angol közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy szerinte az irakiak élete jóval nehezebb, mint amilyen a Saddam diktatúra idején volt. A világszervezet adatai szerint az iraki polgárháborúban az elmúlt 4 hónap alatt több mint 13 ezer civil vesztette életét. További külföldi híreink következnek röviden.
Felrobbant egy családi vállalkozásban működő tűzijátékgyár Dél-Kelet-Angliában. A detonáció akkora volt, hogy a füstjét 15 kilométer távolságra is látni lehetett. A felszabadult légnyomás még kilométerekkel odébb is okozott épületkárokat. A kiérkező tűzoltók közül 2 meghaltak a tűzoltása közben, mert a gyár területén lévő tűzijáték alapanyag folyamatosan robbant. 12 megsérültek.
Beirutban lelőttek egy síta férfit, aki éppen hazafelé tartott a libanoni főváros központjában péntek óta tartó kormányellenes tüntetésről. A fiatalembert egy eltévedt golyó találta el, amikor lövöldözés tört ki otthona közelében, egy szunita negyedben. Egyelőre nem tudni, kik vívták a tűzpárbajt. Félő, hogy az incidens tovább élezi a libanoni belpolitikai válságot a síták, a szuniták és a keresztények között.
Felhagytak a túlélők keresésével a Fülöp-szigetekre érkezett spanyol mentőcsapat tagjai. Szerintük gyakorlatilag lehetetlen, hogy 4 nappal a Dorian tájfun okozta sárlavinák után még túlélőt találjanak a föld alatt. A Nemzetközi Vöröskereszt becslése szerint több mint 1000-en haltak meg vagy tűntek el a katasztrófában. Közben Vietnámban felkészültek a Dorian tájfun érkezésére.
40 év börtönre ítélt a Fülöp-szigeteki bíróság egy amerikai tengerészgyalogost, aki megerőszakolt egy 23 éves részeglányt tavaly novemberben. A 21 éves amerikai katona szerint az együttlétet mindketten akarták. Az ítéletet sok Fülöp-szigeteki üdvözölte. Szerintük az egyszerre bizonyítja a női egyenjogúságot, illetve azt, hogy a szigetország már nem függ az Egyesült Államoktól.
A Fidzsi-szigetek hadserege lefegyverezte a helyi rendőrség egyetlen fegyveres osztagát, így valószínű, hogy az országban megkezdődött a katonai hatalomátvétel. A Csendes-óceáni Állam kormánya egyelőre a helyén van. Ez már a 4. katonai puccs az elmúlt 20 évben. A mostani különlegessége, hogy előre bejelentették.
Nepálban lezárult a 25. jubileumi elefántpóló világbajnokság. A sportágat eredetileg egy maharadzsa találta ki, ám a modernkori szabályokat egy skót férfi fektette le. Egyszerre 2 csapat, azaz 4-4 elefánt játszik egymás ellen. Az 1 hétig tartó versenyen 8 csapat vett részt. Az első helyezett egy Nepálban élő skótokból és britekből összeverbuválódott gárda lett.
Megkezdték a karácsonyfa kitermelését az ország egyik legnagyobb fenyőtermelő településén, Surdon. A kiszalai faluban élő 650 ember közül több mint 500 foglalkozik fenyőfával. Surdról származik a hazánkban kapható karácsonyfák több mint fele.
Az alamegyei Surdon járva vasárnap délelőtt sem lehet üres portát találni. Minden ház udvarán temérdek mennyiségű fenyőfát látni, és azt, hogy szorgos kezek kötözik, hálózzák a karácsonyi ünnep ékességét. A faluban élők 95%-a fenyőfával foglalkozik.
40-50 év óta már foglalkoznak fenyővel, és egyre többen fenyővel foglalkoznak. Egyrészt azért is, mert rákényszerülnek, munkahely lehetőség nagyon pici.
A kis család évtizedek óta foglalkozik fenyőfa termelésével és eladásával. Ezeket a fákat a siófoki piacra viszik eladni. Azt mondják, az idén nem lesznek drágábbak a karácsonyfák, mint az elmúlt évben.
Szeretnénk, hogyha változna, lennének drágábbak a fák, de sajnos szerintem úgy lesz, hogy tavalyi mód szerint.
A termelők szerint egy átlagos magasságú lucfenyőt 1000-1500 forintért adnak majd, de egy 2 méteres ezüstfenyőt meg lehet venni 5-6000 forintért.
Szili Katalin, az országgyűlés elnöke fogadta ma azokat a moldvai csángó gyerekeket, akik a Pázmány Péter Egyetem lelkészségének meghívására érkeztek Magyarországra. Az egyetem gyűjtést is szervez szülőfalujuk külső Rekecsin javára az ünnepekre.
Szent István, dicsértessék!
legkedvesebb énekükkel köszöntötték a külső Rekecsén falvából érkezett gyerekek Szili Katalint, aki a Szent Korona előtt fogadta a megilletődött csoportot. Azért jöttek Budapestre, hogy megmutassák az ittenieknek, hogyan ünnepelnek odahaza.
Mikor karácsony van, karácsony estén megyünk énekelni, és egy pár éneket is tanultunk, és új esztendőkor megyünk urálni.
Ezekkel a versekkel, énekekkel ajándékozzák meg a napokban a fővárosi iskolákban, templomokban közönségüket. Hogy ők maguk mit szeretnének? Lili nevetett a kérdésen, mert persze jó lenne felújítani a külső Rekecsén falvi régi iskolát, meg aszfaltos út is kellene a faluba, de a legfontosabb, hogy békesség legyen, meg jó egészség az egész családnak.
Szent István, nézd meg bőle,
elfogadták a Magyar Régész Szövetség etikai kódexét. A dokumentum szerint a régészeti hivatás tekintélye csak akkor őrizhető meg, ha a szakma művelői átérzik a társadalom iránti felelősségüket, és minden megnyilvánulásukban hitelesek tudnak maradni. A közgyűlésen leginkább az etikai kódexnek az az előírása váltott ki vitát, amely szerint a régész és közvetlen családja birtokában nem lehet régészeti gyűjtemény vagy lelet. Bezárás veszélye fenyegeti a pécsi állatkertet, ugyanis nem kapja meg azt az 1 milliárd forintos címzett támogatást, ami a halaszthatatlan beruházásokhoz kellene. A problémák megoldására ugyan kaptak határidőt, de ha azt nem tartják be, akkor akár be is zárhat Dél-Dunántúl egyetlen állatparkja.
Előfordulhat az is, hogy bezárja.
Az állatkert ugyanis nem kapja meg a várt 1 milliárd forintos címzett támogatást.
Így most egy olyan probléma előtt áll az állatkert, hogy a hatóságok által előírt környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat gyakorlatilag nem tudjuk határidőre teljesíteni.
Az egyik dolgozó a problémákat sorolja. Az állatkert szennyezi a tetjei vízbázist, amelyen fekszik. Ráadásul a nagytestű állatokat is jóval szűkebb helyen tartják a kelleténél, például a csimpánzokat is.
Nyilván még egy faj az amerikai bélény, ami mind a vízbázis védelmi, mind pedig a férőhely problémákat fölveti. Ugye van 225 négyzetméteres külső kifutónk, ezzel szemben kéne egy 500 négyzetméteres.
Az önkormányzat keresi a megoldást a problémákra.
2007-re előkészítjük azt a pályázatot, amelyik nem hazai forrásban, hanem európai uniós forrásból lehetőséget ad a program megvalósítására, és jövőre pályázni fogunk.
Az idő azonban sürget, ugyanis az állatok életkörülményeinek javítására ez év végéig kaptak haladékot, míg a környezetszennyezés megszüntetésére további egy éve van az állatkertnek. Ha nem teljesítik a feltételeket, akkor akár be is zárhatnak.
Fontosabb híreink még egyszer röviden. A látszatcsal, az SZDSZ elnöke szerint a kormányzást érintő legfontosabb kérdésekben nincs koalíciós feszültség. Kevesebb támogatás a gyógyászati segédeszközökre, ma van a fogyatékkal élők világnapja. Ultimátum a Jennersdorfi bőrgyárnak, a magyar környezetvédelmi miniszter hivatalába kérette az osztrák nagykövetet. Ez volt a híradó, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, több mint 60 millió forintot tesz ki az állami szerepvállalás Puskás Ferenc szombati temetésével kapcsolatban. Erről Elbert Gábor, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium sportszakállamtitkára tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát. A Nemzeti Gyásznap első eseményeként 9 órakor ünnepélyes keretek között felvonják, majd fél árbocra eresztik a Magyar Köztársaság lobogóját a Kossuth téren. Az év kiemelkedő sporteseményeiről és nagy magyar teljesítményekről szóló írások játsszák a főszerepet a Magyar Olimpiai Bizottság hagyományos kiadványában, a Sport 2006 évkönyvben.
A sorozat 20. része karácsonyra már a boltokban lesz. A sportévkönyv olyan, mint a jó bor, számít az évjárat, hisz külön gyűjtői vannak. Megéri, mert a legjobb fotók kerültek bele most is, persze pikáns írásokkal.
Mindenki úgy összeszedi magát, hát itt rutinból is írunk cikkeket, mert ugye egy ilyen cséphadarói kor a tevékenység, de úgy érződik, hogy erre odafigyelek.
Elhatároztuk körülbelül 9 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, hogy úgy csináljuk a könyvek borítóját, hogy az olimpiai az arany, és a közbülső 3 év az piros-fehér-zöld. Akinek megvan a sorozata, annak azért a nemzeti színek és az aranyszín szépen világít a könyvespolcáról.
És az idei lesz a legvastagabb, mert hogy annyi eredmény kívánkozott a könyvbe, annyi versenyt rendeztünk, hogy 700 oldalasra hízott a most fehér évkönyv.
Jenei Lászlóra emlékeztek ma a vízilabdázók. A Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Vízilabda Szövetség, a Vasas és az Olimpiai Bajnokok Klubja ma délben felavatta a felejthetetlen Pierre síremlékét a Farkasréti temetőben. A kétszeres olimpiai bajnok kapus 83 éves korában idén április 24-én távozott az élők sorából.
Nem békülök meg, bármit is beszéltek. Az ember szent, és mi marad belőle? Ha elmegy innen, testvérek, ti búsak, a földgöm szíve megrepedett tőle. Ó, láttam egykor lassan távozót én, és láttam aztán, ami itt maradt. És jöttek őszök, jöttek tavaszok, és elmaradt a kedves társaságból, mint egy bohém és vidám szívű vándor, aki csak a szomszédba utazott.
Mai műsorunkból sem maradt ki a labdarúgás, a spanyol élvonalbeli bajnokság legutóbbi fordulójában a címvédő és listavezető Barcelona meglepetésre nem tudott győzni.
Pocsék próbát tartott az ezúttal narancssárgában pályára lépő Barcelona Valenciában, a Levante otthonában a keddi sorsdöntő Bréma elleni bajnokok ligája rangadó előtt. Igaz, a katalán sztárcsapat Frank Rijkaard különös döntése miatt a keddi előadás gyaníthatóan egyik főszereplőjét, Ronaldinhót nem küldte színpadra, így nélküle a többiek igencsak botladoztak a pályán. Az első felvonásban azért így is uralták a játékot, és Deco pontos szabadrúgásával a vezetést is megszerezték. A folytatásban viszont hiába akadt több lehetőségük a három pont biztosítására, a Levante akarata érvényesült. A 77. percben ez már góllal is járt. Egy szabadrúgás után Álvaro volt a legszemfülesebb, aki góljával egy ponthoz segítette az újoncot, és kettővel megrövidítette a bajnokot.
Végül felhívom figyelmüket, hogy a holnap reggeli Sport Express vendége Csank János lesz, akivel Bobák Róbert beszélget, majd sporthíradót pedig legközelebb ma este a közbeszéd után láthatnak, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Puskás Csákina lőtt!
A legismertebb és legnépszerűbb magyar Puskás öcsi mindig teltház előtt játszott. A nemzet búcsúja december 9-én szombat délután 4 órakor kezdődik a Puskás Ferenc Stadionban. A nemzeti gyásznapon mindannyian itt búcsúzunk tőle, majd együtt kísérjük utolsó útjára.
Kaptam a szőkétől egy ilyen csitti-fitti telefont, azt mondta ajándék. Hát persze neki az, de nekem pénzért akart adni. Hiába próbálgatta az utcán, azt mondta, hogy nem működik. Pedig ez egy olyan telefon, hogy vezetékes párga nélküli, csak nem tudta, hogy be kell venni vele a házba. Mert ez egy olyan telefon, de olyan telefon, hogy hát szuper!
Ajándék a köbön. UPC telefon ajándékkészülékkel, 0 forintos percdíjakkal és egy hónap próbával. Hívja a 1221-et.
Geomagazin. A világ ezer arca. Geomagazin. A tudás öröme.
Székduna otthon szanatóriumi körülmények között kínál biztonságos otthont lakóinak, önálló fürdőszobás lakrészekben.
Nap 24 órájában folyamatosan szakképzett ápolók és gondozók biztosítanak felügyeletet, teljes körű gondoskodást. Otthon konyhája házias ízekkel, különböző diétákkal elégíti ki a bentlakók igényeit. Szabadidő eltöltésére számtalan lehetőséget kínálunk. Korlátlan internet hozzáférést, különböző klub tevékenységeket, könyvtár használatot, házon belüli és kívüli programokat, rendezvényeket. Lakóink rendelkezésére áll egy tornaterem és egy medence, amit önállóan vagy a gyógytornász felügyelete mellett tud használni. Pihenésre, sétára egyaránt alkalmas az otthon épületét körülvevő park, ahol pihenőpadok, teraszok várják a jó levegőre vágyókat. Minden kedves nyugdíjas szeretettel vár a Két Duna Otthon Szőrligeten.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 kilométert úszom, 18320-szor dobok kapura, 916 órát edzem, 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminre havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Folytatódik az évszakhoz képest lényegesen enyhébb idő. A héten még néhány fokos melegedés is várható, sőt a hétvégén helyenként akár tavaszias jellegű időre számíthatunk. Észak-nyugat-európa időjárását egy hatalmas ciklonrendszer befolyásolja. Ennek áramlási rendszerében enyhébb és időnként nedvesebb léghullámok érkeznek Közép-Európa felé. Holnap is általában 10 fok körüli nappali csúcsra számíthatunk itt a Kárpát-medencében. Ennél hűvösebb, főként északkeleten és a tartósan ködös vidékeken várható. Ez a kettőség már ma is jellemző volt, hiszen Kaposváron 11 fokot mértek a délelőtti órákban, a tőle 60 kilométerre fekvő Nagykanizsán pedig mindössze 1 fokot mutattak csak a hőmérők. Ma változóan felhős, többfelé párás, ködös éjszakára számíthatunk, majd arra a hőmérséklet általában 3 és 6 fokig csökken. Holnap is marad az erősen felhős, borult idő, elsősorban az északi megyéinkben, itt kisebb esőzésre is számítanunk kell. Délután néhány órára kisüthet a nap, főként délen, a délnyugati szél napközben többször megélénkül, kora délután ismét 8 és 13 fok valószínű. Holnap fronthatással nem kell számolnunk, az enyhe idő igen jó hatással lesz majd közérzetünkre. Az északi megyéinkben főként a délelőtti órákban lesz majd szükség az esernyőre. A közlekedést akadályozhatja a pára és a köd, és főként északon az esőzés. A folytatásban is marad az enyhe idő. Szerda délután 8 és 13 fokot mérhetünk, északon, északkeleten kell majd kisebb esőre számítani, itt lesz erősen felhős, borult az ég, délen azonban néhány órára előbújhat majd a nap, fronthatással nem kell számolnunk. Csütörtökön délután is hasonló időben lesz majd részünk, 8 és 13 fok valószínű. A hétvége közelettével is marad még az enyhe idő, szinte tavaszias jellegű időjárásra számíthatunk. Péntek délután 9 és 14 fok valószínű, ekkor már gyenge meleg fronti hatás érvényesül. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen szép az estéjük, és végezetül következzenek a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatai. Viszontlátásra!
Te azt mondtad, van ellenség és proletár. Az én apám micsoda?
A jövő embere az, akinek nem lehet ígérni semmit.
Ide jönnek, házhelyet adnak!
Tárja a központot!
Mozdi! Közben meg elveszik a földet!
Amit tegnap mondtak, mára már elfelejt.
Mennyi igazság, de mit kezdhet velük az ember?
Az igazsággal az ember semmit sem tud kezdeni. Bűnös vagy áldozat, ellenség vagy proletár. A személyi kultusz évei, a méltóság már régen elveszett. Emberi sorsok, történelmi tragédiák. Egyedül az eszme és a hatalom ellen. A magyar filmművészet vizuális remek műve egy elveszett generációról. Feldobott kő, Sára Sándor első játékfilmje. Kedden 20 óra 5 perckor a Duna Televízió 1956 Utak, keresztutak sorozatában.